Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hódoljunk meg most is Isten előtt, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Meghódol lelkem, te néked nagy felség, szent háromságban ki vagy egy istenség. Csak téged illet minden tisztesség, mert téged ural az egész föld és ég. Urunk, szeretnénk valóban hódolni előtted, mint aki ura vagy ennek a teremtett mindenségnek, ura vagy benne a mi személyes életünknek, ura vagy a történelemnek, a történéseknek, ura vagy minden apró részletnek, és minden hatalmas eseménynek, amely megrendíti a világot, amely körülvesz bennünket, amely érint, elér hozzánk. És köszönjük, hogy valóban, ahogyan tegnap is hallottuk, egy hajszál sem esett le a fejünkről, a te akaratod nélkül. Csodálatos és szinte felfoghatatlan számunkra ez a kijelentés. Köszönjük, hogy úgy jöhettünk ma este is, mint akinek az életét, ezt a napját is, te vitted végbe, te hordoztad, te tetted lehetővé mindazt, ami történt. És szeretnénk ezen a mai estén még mélyebbre hajtani a térdünket, a fejünket, meghódolni előtted, látni, látva téged, és megköszönni neked mindazt a jót, amit az életünkben terveztél, már végbe vittél, és ami még előttünk van, ami még hátra van. Mert valóban így van. A java még hátra van. És talán nem így látnánk, nem így gondolnánk, ha nem ismerhetnénk igédet, ha nem látnánk téged, ezért kérünk, ragyogtasd fel önmagadat és a te világosságodat, hagyd lássunk mást, többet. Ma is gazdagabbat, mint amire magunktól eljutnánk. Kérjük ehhez lelkedet, hogy vezessen bennünket. Kérjük Szentlélek járd át a szívünket, érints meg minnyájunkat, akik itt ülünk a templomban. Kérjünk sorról sorra, hagyd legyen érintett a szívünk egyen-egyenként. És kérjük, hogy ragyogtasd fel számunkra azt a csodálatos, dicsőséges valóságot, amit ígéd általad láthatunk egyedül. Édesatyánk, az Úr Jézus nevében ma is úgy jövünk eléd, mint akik hisszük, meghallgatod imádságunkat felette annak, ahogy kérni vagy remélni tudnánk. Legyen ezért áldott a te szent neved örökkön örökké. Amen. Folytatjuk ma este is, testvérek, az ige tanulmányozását és a Heidelbergi K.T. első felletének a felidézését. Ezen a mai estén a Római Levél 8. fejezetéből olvasom az igét, a 8. fejezet 28. versét, amely sokunk szívének hústábláira is föl vannak írva, hiszen így van ez az ige, sok igével együtt, és kérjük Isten lelkét együtt, hogy kibontsa most számunkra ennek az üzenetét. Így hangzik az ige. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Egy arab anekdóta jutott eszembe, hogyan készültem erre az estére, amely szerint egy gyönyörű palota építésekor az építész, amikor készre jelentette az építést, nem átalta azt mondani, azt nyilatkozni, hogy az elkészült palota tökéletes. Az ott lévő muszlim vallási vezető Azonnal kért egy kalapácsot, odalépett a palota egyik épület részéhez, az egyik sarokhoz, és jó nagyot ráverve letört egyet az épület sarkából. Nem tette ezt másért, mint azért, hogy kifejezze, tökéletes csak egy van. Csak az lehet tökéletes, amit Isten alkotott. Hogy honnan volt a bölcsessége, igazi a bölcsessége, mindenki gondolkozzon el. Minden esetre azt egészen biztosan meg kell értenünk, az ige, a világosság, az Isten kijelentése fényében, hogy mi emberek valóban csak tökéletlen dolgokra vagyunk képesek. És ez a kérdés valóban nagyon komoly. Rögtön a kérdés fölvetődhet bennünk, na de hát most ilyen lemondóan, ilyen negatív hozzáállással álljunk a világ dolgaihoz. Ne törekedjünk arra, ami tökéletes. Dehogy nem. Feltétlenül törekedjünk. Törekedjünk a tökéletesre. Csak lássuk és értsük meg, hogy ki az, aki tökéletesen tud dolgokat végbevinni. Lássuk és értsük meg, hogy mi magunk hogyan és miként szorulunk arra, aki egyedül tökéletes, hogy az életünkben minden valóban azt munkálja, azt eredményezze, amelyet ő maga eltervezett. Estéről estére most a tökéletesről hallunk. És most fölvetődhet a kérdés, talán eddig is fölvetődött, hogy nem túlzás ez a kifejezés. Hiszen ahogyan látjuk értelemszerűen, személyesen itt rólunk is szó esik. Mi pedig, hát vagy önteltán képzeljük azt, hogy tökéletesek vagyunk, vagy éppen tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy mi igencsak tökéletlenek vagyunk. Ez utóbbi jobb állapot. Érdemes eljutni idáig, és persze ez sem magunktól van. De nem azért, hogy önmagunkban összeroskadva elkeseredjünk, hanem azért, hogy olyan épülhessen az életünkben, amely valóban nem tökéletlenből fakad, hanem a tökéletesből. Tudnunk kell és látnunk kell, hogy a bűn, a lázadás megtörte azt, amit Isten tökéletesre alkotott. Ebben a világban jelen van a tökéletlenség, azért, mert jelen van a bűn. Az eddig esték is tükrözték ezt, és most is el kell gondolkoznunk ezen. Milyen csodálatos lehetne a legmélyebb emberi kapcsolat a szerelem? És mivé tud lenni? Mivé tud változni? Milyen nagyszerű dolgokkal felruházott az ember. Micsoda képességek, micsoda talentumok, adottságok, lehetőségek vannak előtte. És ugyanakkor milyen szörnyűségekre képes az ember. Fülembe cseng, és újra most eszembe jut, hogy amikor középiskolában ugye tanultuk annak idején a görög drámákat, akkor ez a mondat bizonyára mindünknek a fülében cseng, hogy az embernél semmi sincs csodálatosabb. A görögnek a mai, így mondom, feldolgozói, újra értelmezői, az irodalom történetben újra megfogalmazták, hogy tulajdonképpen itt azért ebben a Antigone drámában nem arról van szó első rendben, hogy az embert a legmagasabb fokra magasztalja, hanem tulajdonképpen az a szót eredetében azt jelenti, hogy elképesztő az ember. Az embernél nincs elképesztőbb, nincs az embernél tulajdonképpen megdöbbentőbb dolgokra képes. Rettenetes dolgokra képes. Szörnyű dolgokra képes. Megdöbbentő dolgokra képes. alkot az ember, nagyszerű dolgokat alkot az ember, és mégis ott van a mélyén, a nagyszerű dolgok mélyén is, az esendőség, a gyarlóság, ott van a lehetőség a romlásra, sőt, szükségszerűen ott van mindenben a romlás, mert nincs is olyan ember alkott a dolog, ami ne hordozná magán az elfáradás, a romlás jegyeit itt a világban. Miért beszélünk akkor mégis tökéletesről? Mert testvérek, mi hitvalló módon, ha valóban nem az ember deformált gondolkozása szerint, hanem Isten reformációja szerint reformált módon gondolkodunk, akkor mi nem magunkról beszélünk, hanem elsősorban Istenről. A velünk való összefüggésében is elsősorban Istenről beszélünk. Hiszen ez is a reformált ember jellemző vonása. És én ezt nagy bátorsággal és örömmel vallom és hirdetem, mondom, hogy a református ember attitűdje. Hogy mi elsősorban nem az emberről beszélünk, hanem Istenről. Mi elsősorban róla gondolkodunk, az ő szempontja szerint mérlegelünk, az ő szempontja szerint fogalmazunk elsőrenden, és ezzel együtt, ezzel párhuzamosan fogalmazunk az emberről. A református szemléletünk, a hitvalló református szemléletünk elsőrenden teocentrikus szemlélet, Isten központú szemlélet. Ellentétben sok-sok megközelítéssel, amelyik általánosan azt kell mondanunk, és leleplezettel látjuk, antropocentrikus. Mi Isten központú módon gondolkodunk, és nem ember központú módon. Ez az emberi lelki világkép váltása, amikor az ember nem önmaga körül fordul, hanem Istene körül fordul meg. Ez tulajdonképpen olyan világképváltás, ahogyan a geocentrikus világképet felváltotta a heliocentrikus világkép, ez a nagy kopernikuszi fordulat, ami a 16. században tulajdonképpen a tudománynak, a modern tudománynak az igazi új kiinduló pontját jelentette, egy új korszakot jelentett, és milyen érdekes és milyen fontos, hogy ebben a században a tudományok tudománya, a teológia, az Istenről szóló tudomány, éppen a református reformációban vette ezt a kopernikuszi fordulatot, hogy elsőrenden és mindenek fölött Istenről kezdett el beszélni, és ennek a szempontja alatt fogalmazta újra az ember szerepét. Azt, hogy Istent látjuk mindenek fölött és mindenek előtt, erre mondhatjuk, hogy ezt tényleg tudjuk, ezt mi így is valljuk, Isten az első, és aztán jövünk mi, de nagyon fontos észrevennünk magunkon, magamon én is észreveszem, hogy mennyire deformálódik akkor a gondolkodásom, amikor is tulajdonképpen mégis belopódik első helyre az én szempontom. Az én lelki szempontom. Egy példával hagy illusztráljam, amikor szoktunk a felnőtt konfirmandusokkal beszélgetni, többször ezt is előhozzuk, amikor az egyik témánk a végén már a református istentiszteletnek a témája. Vajon amikor eljövünk az Isten házába, a mi magyar nyelvünkön, ez is egy olyan nagy gazdagság és nagy ajándék, azt mondjuk, hogy Isten tiszteletre jöttünk. Ez azt jelenti, hogy kihez jöttünk, miért jöttünk, hogy Isten előtt hódoljunk, hogy Isten tiszteletét gyakoroljuk, hogy valóban őt magasztaljuk és áldjuk, hozzá fohászkodjunk, rá tekintsünk, az ő igéjét hallgassuk. És miközben ez így van, nagyon sokszor belopózik a szívünkbe, hogy hát azért csak nagyon jó lenne, ha rólam szólna a dolog, csak nagyon jó lenne, ha hozzám szólna, ez mind-mind igaz része az Isten tiszteletének, de alapvetően nem embertisztelet az, amit mi gyakorlunk, hanem Isten tisztelet. Alapvetően az a kérdés, hogy ő belőle mit ismerünk meg, mert minél többet belőle ismerünk meg, annál tisztábban fogunk tudni élni, mert az életünk alapvető meghatározója, többször hallottuk már a szószékről, ami valódi Isten képünk. Kinek látjuk Istent? Ez határozza meg az életünket, hogy tudnélik, kihez tartozunk, hogy Isten mit akar, hogy Isten mire képes, hogy Istennek mi a terve. És nem az, hogy mi mit gondolunk róla, meg mi mit szeretnénk vele elérni, hanem az, hogy mit akar ő. Amikor imádkozunk, azt mondjuk, legyen meg a te akaratod. Ezért imádkozunk. Amikor imádkozunk, azt kérjük, hogy szenteltessék meg a te neved. És azt kérjük, hogy jöjjön el a te országod. És hát tudjuk, hogy volt olyan magyarországi közösség, amelyik nagy plakátokra kiírta ezt, hogy jöjjön el az én országom. Ne legyünk ilyenekké, akiknek ez a szempontja, hogy az én nevem, az én országom, az én akaratom, hanem ha valóban Istent tisztelem, akkor az övé legyen meg. Figyeljük meg tehát, hogy mennyire fontos, hogy Isten legyen a középen, hogy őt lássuk mindenek fölött, nem elméletben, hanem gyakorlatban. És ha deformálódik a gondolkodásunk, akkor kérjük az Isten lelkét, hogy reformálja a gondolkodásunkat, és kezdjünk el újra, vagy először igazán Isten szempontja szerint gondolkodni. Ehhez őt kell megismerni. Ehhez a Bibliát, az ő kijelentését és benne az ön kijelentését kell mind mélyebben tanulmányozni. Nem pusztán önmagunkat kell megismerni. Az ő fényében kell megismerni önmagunkat. Az ő meghatározása alapján kell magunkról vallani. Nem az szerint, hogy mi mit gondolunk magunkról, és mi mit gondolnak rólunk mások, hanem hogy ő mit mond rólunk, mert ez felszabadító, mert ez megalázó, de ugyanakkor felemelő, helyreállító, és tisztába tesz bennünket igazán önmagunkkal. Olyan különös, hogy a keresztény hitünk megélésében is nagyon gyakran individualista módon gondolkodunk. Ez is annyira jellemző tud lenni én. Az én hitem, az én kegyességem, az én Istennel való kapcsolatom, ez a legfontosabb. Ez értjük is, hogy miért személyesen lényeges dolog, de ugyanakkor nagyon messzire tudunk ebben jutni, pedig Isten népben gondolkodik. Amikor az Úr Jézus tanít, ezt is sokszor elmondom, amikor tanít imádkozni, tanít személyes imádságra is természetesen, de amikor azt mondják a tanítványok, taníts minket imádkozni, Jézus azt mondja, hogy így imádkozzatok, és majd fogjuk ma este is. Mi atyánk, az előbb idéztem, hogy milyen kérések vannak az elején, ott sem mi vagyunk az elején, hanem ő. És hogyan szólítjuk meg? Mi atyánk. Nem így szólítja meg, hogy én atyám. Mi atyánk. Miért? Mert Isten alapvetően testvéri közösségbe vont bennünket egymással. Ő nem csak az én atyám. El ne feledkezzek a testvéreimről, amikor imádkozom. Ő a mi atyánk. Közösségbe vont. Nem én, hanem mi. Ez az igazi alap. De ugyanezt olvassuk, amikor Pál Jézus odaadásáról ír a Titus levelében, ezt olvassuk, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. A megtisztítása személyes, egyéni, mégis egy közösségbe való tagolást jelent. Megtisztította maga népévé, hogy legyünk az ő dicsőségének eszközévé. Legyünk a jó cselekedetekben járókká, közösen, együtt. Együtt mi? És ez természetes, hogy nem azt jelenti, hogy nincs személyes kapcsolat, nincs érvényes egyéni hit, személyes felelősség, de azt jelenti, hogy minket kapcsolatra teremtett az Isten. Kapcsolatra elsősorban önmagával, és ezzel együtt egymással. A vele való kapcsolatunk egyben egymással való kapcsolat is. Ez Isten teremtő és újjáteremtő célja. Ha megfigyeljük, amikor Isten teremt, azt mondja, alkossunk embert a magunk képére és hasonlatosságára. És így olvassuk, férfivá és nővé teremtette. Az embert. Megkülönböztetendő, mégis összetartozó, egymáshoz kötött lényé, kapcsolatra teremtett. Kapcsolatra. Ez a kapcsolat az, amely Isten teremtő terve vele és egymással. Ki az, aki elszakít minket? Ki az, aki elválaszt minket? Az ördög és a bűn. Az ő célja a szétdobálás, a szétszakítás. Szakadjunk el Istentől, és szakadjunk el egymástól. Éljünk magán életet, maszek életet. Ez az ördög célja, ez nem az Istené. Ő akar elválasztani bennünket, és mit tesz? Elválaszt, és az egyedülinek feltüntetettet, engem, az ént, középre állít. Úgy, hogy látszat szerint független vagyok, egyébként pedig gúzsba kötve, megkötözve. Én. A trónon. Én. Egyedül. Az én szempontom. A nekem fontos. A nekem járó. Mert én megérdemlem. És ki tudja sorolni. Ez az ördög munkája. Az Istené az, hogy mi. Hogy a másik külön nálam, hogy a másik haszna fontosabb, mint az enyém, hogy szeretek, hogy a másikkal törődöm, hogy nekem a másik lényegesebb, mint én. És amikor mi a tökéletesről beszélünk, és valóan ezen a héten beszélünk, akkor érthető talán most mindig az Úrról vallunk. Az Úrról. Mert eddig mit hallottunk? Azt, hogy tökéletes szabadság készült el az Úr Jézus Krisztus drága vére által, ami tökéletes elégtétel minden bűnünkre, és teljes szabadítás az ördög minden hatalmából. Mindez érvényes ránk, de ezt nem mi szereztük meg magunknak. Ő végezte el egyedül. Tegnap hallottuk, hogy tökéletes védelem áll rendelkezésünkre, de hát ezt sem mi valósítjuk meg, nem is mi építjük ki ezt a védelmet, a miénk fügefa levél, ahogy hallottuk, az ővé a bőrruha, ezt a védelmet kizárólag ő biztosítja a számunkra, aki úgy döntött, hogy egy hajszál sem eshet le a fejünkről, vagyis a legtermészetesebben elveszíthető dolog, egy hajszál sincs az ő akaratán védelmén kívül. Ilyen védelem tőlünk nem születhet. Nincs ilyen védelem. Sehol, senki által. Ezt ő adja nekünk. És amikor ma este elgondolkozunk, akkor arról hallunk, hogy tökéletes kivitelezés irányítja az életünket. Hiszen ezt mondja Pál, azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Megdöbbentő szavak ezek, Isten gyermekeire nézve, Isten elhívottaira nézve. Minden javukra szolgál. Hitvallásunk hogy írja ezt? Idézzük csak fel. Minden javukra szolgál, így mondjuk a hitvallással, sőt, inkább minden az én üdvösségemnek kell, hogy szolgáljon. Újra azt halljuk itt, amit tegnap is hallottunk, hogy mi hitvallásos református keresztjének vagyunk, azok lehetünk, azoknak kell lennünk, hiszen halljuk Isten kijelentését, amit most felidéztem a római levélből, és mi egyetértve azzal, amit mond Isten, kimondjuk, megvalljuk, és ez alapján gondolkozunk, és ez alapján kívánunk élni is. Ez határozza meg az életünket is. Tudjuk, hogy minden javunkra szolgál. Tudjuk, hogy minden az üdvösségünkre kell, hogy szolgáljon. Olyan érdekes, hogy Pál ezt kimondja. Azt mondja, azt pedig tudjuk. Nem azt írja, hogy így véli. Nem azt írja, hogy erre gondol, ezt reméli, hanem teljes súllyal rááll, és azt mondja, tudjuk. Ez a kifejezés ott az eredeti szövegben, a görög kifejezés, azt jelenti, amire eljutottunk, ismeretet jelöl, amit megismertünk, de ez a megismerés, ez a tudás, ez egyben tulajdonképpen tapasztalattá is lesz. olyan megismerésé, amely abban való megismerés, hogy nem csak tudjuk, hanem tapasztaljuk is. Át is éljük. Tudjuk és átéljük. Ismerjük és megtapasztaljuk, hogy minden a javunkra szolgál. Együtt működik, az a kifejezés van itt. Együtt működik minden arra, hogy legfőbb javunk, az üdvösség a miénk legyen. Minden együtt munkálkodik ezért. És úgy elgondolkoztam, hogy a hitvallás, a heideggeri KT, a hitvallásunk egy fokozással viszi tovább azt, amit megfogalmazott, már a tegnap is hallott tökéletes védelemről, hiszen ezt mondta, úgy megőriz bennünket az Úr Jézus Krisztus, hogy mennyei atyánk akarata nélkül egy hajszál sem esetik le fejemről, és akkor folytatja, sőt, inkább minden az én üdvösségemnek kell, hogy szolgáljon. Különös ez. A tökéletes védelmet lehet még fokozni? Sőt, inkább. Tehát tökéletes védelem, egy hajszál sem esett le. Sőt, inkább. Még valami nagyobb. Hát lehet még nagyobb? Igen, lehet. Hiszen itt arról van szó, hogy nem csak védelmünk van, amely tökéletes, hanem tökéletes kivitelezés is juttatja célhoz az életünket és a dolgainkat. Ha őszintén belegondolunk ebbe, testvérek, akkor én legalábbis így írtam le, ez egy szédítő valóság, amiről hallunk, amit vallunk, és amit meg is tapasztalunk. Minden az életünkben egy irányba hat. Egy dolognak van alávetve. Mennyire nem így gondoljuk ezt, testvérek? Gyakran. Hát amikor érnek bennünket a traumák, a nyomorúságok, a bajok. Hát mennyire nem így van, hogy ez nehogy már jó legyen. Képtelenség. Ezt ki kellett volna kerülni. Ennek nem lett volna szabad megtörténni. Ez feldolgozhatatlan. Elhordozhatatlan. Kibírhatatlan. Mindenki tegye bele a sajátját. Hát tényleg így gondolkodunk? Hogy minden a javunkat munkálja? De hát képtelenség. Testvérek, ez a gondolkodás, ez a deformált gondolkodás. És amiről ma beszélünk, amiről Isten igéje beszél, az reformál bennünket újra. Mert azt gondoljuk, hogy a nehéz, a fájdalom, a szenvedés nem lehet jó. Hogy munkálkodhatna ez a javunkra? Mert hogy a jó dolgok jók, hát abban nincs kétségünk. Hát az persze, azt örömmel vesszük. De amikor rossz dolgok érnek, hát azok hogy munkálhatnák a jót? Ez az Isten csodája. Ez az Isten csodálatos művészete. Mert mi mindent, ami jó, el tudunk rontani. Ő mindent, ami rossz, jóra tud fordítani, jóra tud használni. Elég nagy a különbség Isten és köztünk. És csodálatos dolog ebbe belegondolni, csodálatos ebbe belemerülni, beleszédülni, és az életünket ebbe belehelyezni. Csodálatos dolog, ha felismerünk belőle valamit. És hagy hozzak ide egy példát most a Szentírásból. Egyetlen megközelítést. És szeretném ezen keresztül ezt illusztrálni. Jól ismert példa lesz. De egy kicsit menjünk a mélyére. Pál apostol írja a római levelet, és írja a gyülekezetnek ezt, hogy tudjuk. Ő arról beszél, hogy ez ismeret, tudás, tapasztalat. És olyan csodálatos, hogy Pál apostol megértette ezt. Az egész élettörténete izgalmas ennek a fényében. Érdemes így olvasni, majd megfigyelni. És most ebből kiemelek csak egyet. Azt a szituációt, amit jól ismerünk többen, a korintusi levélben, a második levélben, ír erről Pál, a következő, figyeljük csak jól, mit mond. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el ezt tőlem, de ő ezt mondta nekem, és itt megint a szívünk dobban bele, elég neked az én kegyelmem. mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És ezt mondja Pál, legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Hihetetlen, csodálatos vallomás. És most figyeljük egy picit meg ezt a történetet, az ő személyes élet történetének ezt a részét és a vallomását. Neki azt kellett felismernie, hogy az őt érő tövis javára van. Javára van. Pedig a kijelentés, és nagyon figyeljük most, talán mondhatnánk a legijesztőbbről szól. Azt mondja Pál, a sátán angyala. Mert ha most elvonatkoztatunk ettől, akkor mondhatnánk, hogy hát jött egy emberi rossz indulatú megközelítés az életembe, jött egy megaláztatás, jött egy betegség, jött egy baleset, jött valami, ami engem ért. Pál nem ezekről beszél. Azt mondja, a sátán angyala. Ez ijesztő. Ijesztő lehetne. Ijesztő is. És ha megértjük, hogy ebben a megfogalmazásban mi minden rejlik, akkor a szívünk, a lelkünk fog szabadulni. Figyeljük csak. Ő azt mondja, a sátán angyala gyötör. És miközben beszél erről, mély istenismeretről beszél Pál. Mit jelent ez? Nagyon mély istenismeretről. Mégpedig arról beszél, hogy a sátán angyala nem más, mint Isten eszköze. Döbbenetes. Sőt, szolgálja ebben az esetben. Nem úgy van ez, hogy azt tesz, amit akar, hanem csak úgy és az, ahogyan is, amiben Isten engedélyt ad neki. Mert testvérek, Isten embereit nem gyötörheti a sátán a saját kénye kedve szerint. Az Úr, ez nem szólam, ez a valóság. Ő uralkodik, aki rendelkezik, ő ad engedélyt mindehez. Milyen megdöbbentően hamis az a széles körben elterjedt nézet, hogy azért éri a fájdalom a hívőt, mert valami rosszat elkövetett, azért gyötri az ördög, mert ellenállt Istennek. Félre ne értsük. Lehet ilyen is, de ez nem automatizmus. Amikor a hívő gyötrelem éri, amikor a hívőnek baj jelenik meg az életében, amikor a hívővel valami fájdalom van, az biztos azért van, mert az Isten bünteti. Testvérek, ha ez így lenne, akkor mindig következmény lenne a támadás. Valaminek a következménye. Hogy tudnilik, én rosszat tettem, engedetlen voltam, ennek lehetnek és vannak is következményei. Újra mondom, félre ne értsük. De ebben az ígében, amit itt Pál megvall, nem a sátán a kezdeményező, hanem az Úr. És nem következményként, hanem előzményként olvasunk erről. Nem oka van a gyötrődésének Pál életében, hanem célja. Célja. Isten preventíven, megelőzően lép fel, mert tudja, hogy Pál életét meg kell óvni mitől? Megértette Pál. Az elbizakodottságtól. És milyen fontos ezt felismernünk, testvérek. Mert Pál úrunk megbízása alapján megdöbbentő nagyságrendű dolgokban járt. Megdöbbentő kijelentéseket kapott. Hatalmas feladat várt rá. Hatalmas dolgokban járt. És ehhez Isten az ő szeretetéből gátakat, fékeket, korlátokat helyezett el az életében. mert tudta, és Isten tudja, rólad és rólam is, hogy magunktól mire ragadtattánk el magunkat. És próbáld egy kicsit visszafelé érteni a történéseket az életedben. Megrendítő lehetőségeket kaptál, tehetséget, jó körülményeket, és mindeközben rettenetes megaláztatást, meg nem értést, ellenállást, fájdalmat, sokféle olyat, amire azt mondtad, ez kibírhatatlan, miért? Miért? Mert szeret az Úr. És lehet, hogy te is azt mondod, amit Pál, nem bírom ezt. Olvassuk, Pál háromszor könyörgött. Vétessen el tőle ez. Nem volt könnyű Pálnak. Az Úr azonban világossá tette számára, hogy ez milyen célt szolgál az életében. És azt is megmutatta, hogyan lehet ezt elhordozni. Hogyan lehet áldott módon megélni. És ebből megdöbbentő erőt meríteni. Próbáljuk ennek a távlatait, a mélységeit, magasságát, szélességét, hosszúságát végig gondolni. Erőt meríteni? A sátán angyala gyötör, és ebből erőt lehet meríteni? Fájdalom ér, szenvedés, és ez jó? A javamat munkája? Igen. Mint a gyöngy a kagyló könnyeként, miután szennyeződés, szennyeződés érte, úgy ragyog fel a kijelentés. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Nem értetted. Nem érted. Miért van rajtad az, ami rajtad van? Miért nem múlik el? Miért úgy történik, ahogy történt? Miért kell átmenned ezen az úton? Kérheted az Urat. Uram, könyörülj, vedd el. Uram, ha lehet, múljon el. De ha nem, hallani hallod, hallhatod, megértheted, hogy célja, szándéka van vele Istennek. Mert testvérem, szükség van erőtlenségre, hogy a kegyelem mindenre elég ereje diadalmaskodjon az életedben. Amiben élünk, ami alapján szolgálunk, amiért előbbre jutunk, az nem más, mint a kegyelem. Isten meg nem érdemel, drága jó indulata. Ezt sohasem szolgáljuk meg, erre sohasem lehetünk méltók. Éppen ez a lényege a kegyelemnek. Ebben ragyog fel Jézus Krisztus személye, csodálatos, megváltó áldozata, üdvözítő hatalma. És amikor elbizakodottá leszünk, akkor éppen ez halványul el. A legfontosabb, a leglényegesebb. Úgy tűnik, mintha magunktól állnánk meg, a magunk erejéből menne az élet. Ez azonban sohasem jön el, éppen ez vezet el a bukáshoz, a felfuvalkodottsághoz. Sokszor úgy valljuk, úgy éljük, úgy érezzük, alig, vagy egyáltalán nincs szükségünk már segítségre. Ez azt jelenti, hogy Istenre sincs szükségünk. Nem baj, ha messziről figyel, de éppen ez az eltávolodás, ami vesztünk mindig. Amikor már nem kell imádságban elkérni mindent, mert tudjuk, hogy mit kell tenni. Hát nem kell ehhez imádkozni mindig. Amikor nem kell magunkat alázatban tartani, mert azt gondoljuk, mi tökéletesen rendben vagyunk. Amikor az ige világosságára naponta nincs is szükségünk, hiszen mi már fejből tudjuk az igét. Amikor nem kell lelki gondozó, hiszen mi adunk már másoknak tanácsot. Hát miért mennénk mi lelki gondozóhoz? Amikor nem is kell rendszeresen a közösség, hiszen mi magunkban is tudunk fejlődni. Amikor a magunk választotta Isten tiszteletet gyakoroljuk, a magunk választotta szolgálatot végezzük, és sorolhatnánk tovább. Akkor megállít az Isten. Megállít, hogy el ne bizakodjunk. hogy fel ne magasztaljuk magunkat. Mert tulajdonképpen nekünk erőtlenségre van szükségünk ahhoz, hogy az igazi erő áthasson és célhoz vigyen minket és bennünk azt, amit Isten tervezett. Isten mai gyermekeiről is úgy gondoskodik az Úr, hogy igen, ad gyötrő dolgokat, hogy tudjuk, kicsoda ő, és kik vagyunk mi. És olyan jó lenne, ha nem csak meglepődnénk ezeken, hanem tanulnánk is belőlük. Sőt, magasztalnánk azt a kegyelmes szeretetet, amelyik nem mond le arról, hogy helyreállítson minket. Eszembe jutott egy áldott lelki pásztor, aki elköltözött már a mennyei hazába. Tudom, ahogy megismerhettem őt, hogy kamaszkora óta egy nagyon súlyos korlátot adott Isten az életébe. És olyan különös volt, hogy megismertem őt. Én az erejét pont abban láttam, hogy ebben az erőtlenségében az Isten balanszírozó szeretete tartotta őt, mert tehetségével, áldásával el tudott volna magától bizakodni. De Isten karban tartotta. Isten visszatartotta. Nem engedte, hogy így legyen. És ami még több, azon keresztül, amit kap az ember, és kapott, ő is megtanulhatta, hogy hogyan magasztalja az Urat az erőtlenségében, hogyan lehet derűs az ember a nehézségek között, mert az a kegyelem, amely kiárad, az mindenre elég. Elég a kegyelem. Ezért mondja Pál legszívesebben, és ez megdöbbentő vallomás, az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Te mivel dicsekszel? Te kivel dicsekszel? Mert a hívő ember, az Istenhez tartozó ember igazi dicsekedése valóban ez. Mindenestől az Úrra mutat az ember, és így valóban betölti a hivatását, hiszen erre teremtettünk, hogy őt dicsőítsük, hogy őt képviseljük. Ennek is ő a kiinduló pontja, és ő a végcélja is. És most egy példát hoztam ide. Egy példát hoztam elétek. Pál apostol példáját. Ezen keresztül is egyetlen példát ragadtam ki a mindenből. Az erőtlenség példáját. Amit mindnyáján ismerünk. És most gondoljunk bele, hogy ezen kívül minden a javunkat munkálja. Minden. Nem egy-két dolog még ezen kívül, hanem minden. Esős nap és napfényes. Gyász és nász. Szomorúság és öröm. Betegség és egészség. Sikertelenség és siker. Szűkölködés és bővölködés. És folytathatjuk a sort. Minden. Hiszed-e ezt? Ismered-e ezt? Beavattattál-e mindenbe, ahogy Pál mondja? Tudod-e ezt? Vallod-e ezt? Pál így írja, azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. De hát van itt két feltétel is. Egyrészt azokra vonatkozik, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Örök elhatározása szerint elhívott. Micsoda távlat, micsoda kegyelem. Te tudod, hogy elhívott vagy? Hogy részese vagy annak az üdvözítő szeretetnek, amely örök időktől fogva, örök elhatározása szerint te rád is érvényes? Másrészt azokra érvényes ez, akik Isten szeretik. Milyen más ez, mint a lázadás, az engedetlenség, az Isten gyűlölet? Szereted az Urat? Szereted Istent? Ez a kettő, az elhivatottság és az Istent szerető szív, ez szoros összefüggésben van egymással, összetartoznak. Mi az alapja ennek? Az a csodálatos ajándék, amire az újjászülő Szentlélek Isten elvezet bennünket. Mert a mindenható Isten szent lelke által megtérésre vezet, hogy megtagadva magunkat mindenestől az ő uralma alá adjuk. És aki felismerte, mert Isten lelke megnyitotta a szemét, a szívét, az életét, halálból újjáteremtette, megláttatta vele Isten országát, és aki meglátta Jézus Krisztus drága áldozatát, szabadító szeretetét, az hogy ne szeretné azt az Urat, aki drága vérén megváltotta, aki megszabadította, az ördög hatalmából kimentette, aki úgy megőrzi, hogy egy hajszál sem esett le a fejéről, hogy ne szeretnénk azt az Urat. És akkor még ez a ráadás is a miénk. Minden javunkra dolgozik. Tökéletes kivitelezés áll az életünk mögött. Hódolatra indít, hálára késztet, mert Isten, amit elkezdett, elvégzi. Nincs akadály, sőt minden együtt munkál arra, hogy ez beteljesedjen. Teljen meg hát a szívünk hálával, Istent magasztaló szívvel, álljunk oda elé, magasztaljuk, dicsőítsük őt, és valóban hódoljunk előtte, mert tudhatjuk, akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Lásd hát így az életet, az életedet, a múltadat, a jelenedet, a jövődet, és légy bátor, és bízd magad őre egészen. Úgy legyen. Amen.
Imádkozzunk.
Urunk, te látod a szívünket, és te tudod, hogy sokszor milyen távol kerültünk a gondolkodásunkban, az érzéseinkben, a hozzáállásunkban attól, amit hallottunk. Nem, hogy azt vallottuk volna, hogy minden a javunkat munkálja, hanem úgy éreztük, hogy semmi nem munkálja a jót. Minden a kárunkra van, minden tönkre tesz, minden megnyomorít, és nincs kilátásunk, nincs reménységünk, nincs kiútunk abból, amiben vagyunk. Köszönjük, hogy eljöttél ebbe a kilátástalan világba, és köszönjük Jézus Krisztus, hogy fölragyogtattad számunkra az utat, önmagadat, az életet, a valóságot, az igazságot önmagadban. És köszönjük, hogy láthatjuk, hogy van kiút a sötétségből a világosságra, a halálból az életre, a kárhozatból az üdvösségre, és te magad vagy, akiben felragyogott számunkra a világ világossága. Köszönjük, Urunk, hogy most is a te világosságodba hívtál és vontál be bennünket. És köszönjük, hogy megmutattad nekünk, hogy a te hatalmadban ott rejlik az a csodálatos, kivitelező, hatalmas, dicsőséges munka, amely a mi személyes életünknek, közösségünknek, a veled való kapcsolatunknak a kimenetelét is vállalta. Köszönjük, hogy minden azt munkálja, hogy valóban jó legyen az életünkben. A legfőbb jó, üdvözítő szeretetet kiteljesedése. Köszönjük, hogy nincs semmi, ami ezen kívül eshetne. Köszönjük, hogy úgy vettél karodba, markaidba metszve minket, úgy vettél kézbe, hogy mindent az életünkben úgy formálsz, hogy a legfőbb jót, a célt elérhessük. Felfoghatatlan nagy, csodálatos és dicsőséges ez a valóság. Szeretnénk mégis, Urunk, megragadni, belekapaszkodni, megismerni és megvallani, ahogyan Pál is kimondta, tudjuk. Szeretnénk vele együtt mondani, szeretnénk az élet helyzeteinkben megmutatni, szeretnénk mások számára megbizonyítani. Kérünk, könyörülj rajtunk, segíts meg minket ebben, és láttasd meg velünk, hogy valóban minden azt munkálja, ami végeredményében jó. Légy áldott érte. Köszönjük, hogy így vettél kézbe, és ebben a bűnnel terhelt világban föl tudsz használni mindent, hogy elékezzünk hozzád, hogy az életünk nem újjon el nyomtalanul, hanem odaérkezzen az üdvösségbe, és amit ránk bíztál, ami örökké való jó, abban mi is részesek legyünk. Használj ebbe, kérünk, és áldj meg, hogy e szerint tudjunk gondolkodni és élni. Édesatyánk, az Úr Jézus nevében kérjük, szent lelkedet várjuk, és kérjük, hogy vezess, és valóban vigy el bennünket eddig a célig. Köszönjük, hogy meghallgattad imádságunkat, és köszönjük, hogy várhatunk téged a mindennapok világába, és várhatunk téged tovább is, hogy taníts. Légy ezért áldott. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Így szól a bizonyságtétel, így szól Pál apostol vallomása, mert meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjáig. Amen.